Csaba egy nap a fekete kávé után így szólt Idához. Szíves engedelmével, tessék, aggódva tapasztalom a ma a különös nap óta, hogy kedvetlenebb, zárkózottabb a Stokotnál. Kérem, mondja meg egyenesen, ha valamiben hibáztam. Nem hibázott. De kész lélekkel megigazítom. Nem hibázott, csak vannak olyan napjaim. Szeretném, ha papíroson volna a szerződésünk. Hogy időnként elém tegye az asztalra. És még azt mondja, hogy nem hibáztam. Tudtommal nem is. Ida nem felelt, csak nézett várakozó hideg szemmel. Mi a mondani valója az idegennek? Az idegen könnyű füstöcskét bocsátott a szivarjából a levegőbe. Az arcán valami különös sugár játszott. Mélhető volt vidámságnak is, bizalmaskodásra való hajlandóságnak is. Ida nyugtalanul nézte. Pedig, kezdte Csaba, már nem várhatok tovább, hogy mikor találom ismét olyan angyali kedvében, amilyen volt, mikor egy percre megengedte, hogy a keresztnevén szólítsam. És hát ön túlhágott az engedelmen. De bocsánatot is kértem érte. Hát így bocsát ön meg? Ida pillogott. Az olyan bocsánatkérés, devalválódik az olyan bocsánatkérés, ha megismétlődik a vétség, devalválódik. Köszönöm, hogy ilyen finoman fejezte ki, de hát a lélek mélye is kincses pince. A hiányok itt pótolhatók. Egyetemes bűnfeloldozást kérek teljes alázattal. Idegenek nem szólíthatják egymást keresztnevükön. Hát pedig most igazán bajos másképp kezdenem. Ida gondolkodva hajtogatta össze az asztalkendőjét. Nem képzelhetem el, mi közleni valója lehet bárkinek is, ha az csak keresztnévvel kezdődhetik.
Ez pedig csak úgy kezdődhetik.
Ida elkomolyodva simítgatta az összehajtogatott asztalkendőt, hogy szinte oly vonalig egyeztek a szélei, mint a levélpapírosé. Ha becsület szavára magát, szólalt meg aztán, hogy többé soha nem ismétli meg ezt a kérését.
Azt nem tehetem, kisasszony. Minden fületlen gombért becsület szó. Ez nekem nem természetem, kisasszony.
Hát akkor ne mondjon semmit.
De ha muszáj!
Ida nyugtalanul bontotta szét az asztalkendőt, s hajtogatta megint előről, mintha az előbb nem jól hajtogatta volna. S kissé fél oldalt is ült, ahogy szokott, valahányszor Csaba egy-két mondatnál hosszabb beszélgetésbe merészkedett. Ebben a helyzetében nem nézegethetett Csaba a szemébe.
Hát kérem, mondja!
Rándította vállán szinte bosszúsan.
Kedves Ida! Kedves jó Ida, maga jobb, mint amilyennek mutatkozik, és magának minden sikerülhet, csak a szíve nemességét eltitkolnia nem sikerül. Teljesen nem sikerül soha. Maga szenvedett, én érettem.
Ida felpattant.
De kérem, én nem szenvedtem. Éppen ez az, ami kedvetlenít, nyom engem ama napóta. Én nem Balogh Csaba úrért szenvedtem, ha szenvedtem. Én egy embertársamért szenvedtem.
Mondom.
Nem sikerül. De hát jó, higgye, hogy sikerül. Csak annyit engedjen meg, hogy folytassam.
Folytassa. Nevem nélkül.
Neve nélkül nem tudom, mert félbeszakított.
Hát folytassa a nevemmel, de érezze, hogy nem úgy fogadom, ahogy kiejti.
No, hát annyira már nem élek vissza az engedelmével, ha annyira kellemetlen önnek.
Nekem azt kellemetlen, ha azt véli, hogy kellemes.
De nem is értem. Micsoda ügy lehet az, amelyet csak a nevem kiejtésével tárgyalhat? Nincs ma névnapom, s ha volna is, idegenek nem ünnepelhetik egymásnak a nevenapját.
Csaba a fejét rázta.
Bocsásson meg, de igazán úgy érzem most magamat, mint akin szűk a ruha, s nem mozoghat benne. Lehetetlenség. Vannak olyan ételek, hogy csak meleg tányéron tehetők az asztalra. Ez az ügy nem kocsonya.
Én meg nem képzelhetek el semmilyen ügyet, hogy egy mondatban is el ne lehetne mondanom. Választa talán azt az egy mondatot.
Csak ez nem mondható el egy mondatban.
Ida gondolkodott, azt nem fölvetette a fejét.
Hát mondja el, hogy akarja.
S az asztal sarkára könyökölt, a kályhát nézte.
Hát kedves, jó Ida.
De igen kérem, ne szakítson félbe.
Hát, kedves jó Ida, akár tiltakozik ellene, akár nem, de én magát oly nemes és disztingvált léleknek ismerem, és bár köteleztem magamat, hogy teljesen idegen maradok, de lehetetlen hallgatásban nyomnom, hogy oly hálát érzek ön iránt. Ida felbámult. De hát ezt már elvégeztük. Nem, kedves jó Ida, nem a műhelyem szíves gondozásáról van most szó. Feljebb. Lehetetlen meg nem ismernem, hogy mióta maga mellettem van, mintha valami láthatatlan jóságos kéz lebegne fölöttem. Nem a malomnapjáról beszélek. Megértem, hogy magának érzékeny valami az. Hát hogy is ne? Annyi ember előtt ott. Kigombolnak? És elvörösödött. Igazán? Micsoda két neveletlen fráter az a két orvos? Én ebben igazán ártatlan vagyok. Én betakartam azonnal, mihelyt fölucsúdott. Ida a két tenyerébe takarta az arcát. Fölkelt. Csaba kérőn nyújtotta a kezét. Ne menjen el, kérem, ne menjen el, mindjárt végzek. Hát rövidre fogom. De hogyan mondjam meg? Elhagy minden bátorságom. A bátorság szóra Ida arcáról egyszerre elmúlt a piros. Álton maradt és fejét fölvetve nyugodt hidegen nézett Csabára. Úgy érzem, folytatta Csabas, a hangja meleg volt, magának köszönhetem azt a képemet. Magának az ideát, magának a képarcát. Bocsasson meg, de nem lehet másképp festenem. Már el is adtam a képet. Meg sincs még, és már eladtam. És vettem magának belőle valamit, egy csekélységet. De nem merem elővebemből. És csak is azért merem említeni is, mert maga oly jó, hogy talán remélhetem, mégse okoz nekem fájdalmat annak a csekélységnek a visszavetésével. Ida összevonta a szemöldökét. Nem tudom, miről van szó. De én is megvárom öntől, hogy nem kényszerít semmi lekötelező érzésre. Nem. Köztünk ilyesmi lehetetlen. De mondom, nem. Éppen én óhajtanám, hogy ne érezze kötelezve magát, még csak egy köszönöm szóra se. Hiszen éppen ezért volt nehéz megmondanom, mert attól a köszönöm szótól tartottam. Ígérje meg, hogy nem mondja ki ezt a szót, köszönöm. Nem is érdemes rá. Úgy adnám csupán, ahogy idegenek előtt a vendéglőben kedveskedünk egymásnak egy-egy falattal. És fogadná ön is úgy, mintha idegenek előtt fogadná. Ida aggódva pillogott. De hát most nem vagyunk idegen szemek előtt. Hiszen éppen ez köt gúzsba engem, ezért nem merek belenyúlni a zsebembe. Hanem most gondolok egy megoldásra. Ide teszem az asztalkendő alá, és elmegyek hazulról. Egy tágas műteremről hallottam, hogy bérbe vehető a Bavária körúton. Hát elmegyek, megnézem. Nagyobb méretű képbe festem meg az angyal tragédiáját, életnyi nagyságú alakokkal. És hát innen úgyis elköltözünk ma holnap, megnézem a lakást is. Aztán, ha látom, hogy alkalmas nekünk, maga is megnézheti. Bútor azonban nincs. Bérelhetünk bútort is. Lehet, hogy én veszek is magamnak. S fölkelt. Hát ide teszem. Ha aztán ellentem, vegye fel, ha szabad azt a jóságát, és remélnem, hogy elfogadja. Ha pedig nem, dobja ki az ablakon. Csak mégis hát ne a fejemre. Engem belső kényszerítés vitt rá, hogy ezt a csekélységet hálámból magának nyújtsam. Ha eldobja, Isten előtt tiszta a lelkem. És elsietett, szinte elfutott. Már lenn az utcán járt, és Ida még mindig ott ült a székén. Csaba bizonyára valami ékszert vett neki. Elfogadhatja-e? Az ékszerre a szíve gyorsabban vert, de az elfogadható-e kérdése szinte megállott. Végre is fölvette az asztalkendőt. A barna ékszertokról mindjárt látta, hogy karperec van a tokban. A szíve megint gyorsan vert. A szeme szinte káprázott az örömtől, mikor a szép művű aranykarperec eléje csillant a fehér selyembélésű tokból. A karperecen nem volt ugyan gyémánt, de látszott rajta, hogy finomabb alkotás annál a lakat formánál. Egy órácska volt belémunkálva díszül, fillérnél nem nagyobb. Járt is. Később ugyan kiviláglott, hogy csak olyan rosszul jár, mint minden női órácska, de hát nőknek nem is az a fő, hogy az óra mutasson, hanem hogy ők mutogathassák. A csuklójára próbálta, ráillett. Elgyönyörködve állt rajta a szeme. Soha neki senki nem vett ékszert, csak Csaba. És Csaba a maga pénzéből vette. És Csaba őt mondta jónak és nemesnek, pedig ő a jó és nemes. Ha nem a férje volna az a Csaba, hogyan borulna most nyakába és csókolná meg a hála örömnek könnyével? Ha nem a férje volna Csaba,